Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legszegényebb településeken 1000 kisgyermekes család részesült háztartásonként 120 ezer forint értékű támogatásban a most záruló fűtési idényben a felzárkózó települések programban, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint az előző évben üzembe helyezett szociális naperőműveknek köszönhetően minden korábbinál több rászoruló családnak sikerült támogatást adni az április közepén záruló fűtési szezonban. A felzárkózó települések program részeként 118 kis településen több mint 1000 háztartás kapott segítséget a gyermekek által használt helyiség fűtéséhez. Az érintett családok pályázaton keresztül kérhettek segítséget. A bírálat során a 3 vagy több gyermeket nevelő szülők előnyben részesültek. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára átadta a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programban az első lakást a győztes bérlőnek Csepelen. Fülöp Attila újságíróknak elmondta, 2 hónapja január közepén hirdették meg a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési programot. A cél az, hogy önálló élethez segítsük a gyermekvédelemben élőket. Azt szeretnénk, hogy amikor nagykorúak lesznek, megtalálják a stabil helyüket a társadalomban, legyen családjuk és ne kelljen a szociális ellátórendszerre hagyatkozniuk, fogalmazott. Felidézte, ezért indítottak minőségi oktatást segítő és munkahelyteremtő programokat, az MR közösségi lakásalappal pedig egy mintaprojektbe kezdtek. Hozzátette, ebben a programban a munkaviszonnyal rendelkező, saját sorsukért sokat tenni akaró, de a gyermekvédelemben felnövő fiatalok jó műszaki állapotú lakásokat bérelhetnek kedvezményesen. A lakás pedig később a tulajdonukba is kerül. A programot lebonyolító lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat hozta létre. A kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni Európai Uniós viszontvámokra, mivel hogy azok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről. Jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető a kormányülés szünetében kiemelte. Az elmúlt napokban a világ közvéleményét és a világgazdaság szereplőit is az Egyesült Államok vámintézkedései tartották izgalomban, és mivel sok még a bizonytalanság, a kérdőjel ebben a helyzetben, egyelőre a stratégiai nyugalom a legfontosabb. Az Európai Unió sajnos egy súlyos hibát vétett. Meg lehetett volna akadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. Most viszont, hogy ez nem sikerült, a legfontosabb, hogy ne rontsa tovább Brüsszel ezt a helyzetet, mondta Szijjártó Péter. A nevelés mellett nagyon fontos annak az ereje és hogy milyen feltételek között valósul meg. Hangsúlyozta a miniszterelnök egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szarvason a 12. alkalommal megrendezett nemzetiségi konferencián. Soltész Miklós a nemzetiségi pedagógus képzésről tartott rendezvényen elmondta. A kormány, az önkormányzatok és különböző fenntartók részéről a feltételeket biztosítja. A béremeléseken, fejlesztéseken, különböző támogatási rendszereken keresztül megújult az összes nemzetiségi iskola az elmúlt évtizedben, húzta alá. A nevelés, a tudás, a lelki oldal a pedagógusok kezében van, és ez a nehezebb. Ez a sziszifuszi munka kitartást igényel, mondta és megköszönte a pedagógusok munkáját. Stratégiai partnerségi megállapodást kötött Budapesten a terrorelhárítási központ a Semmelweis Egyetemmel, valamennyi vidéki orvosegyetemmel, valamint mintegy 20 egészségügyi intézménnyel a speciális és válsághelyzetek hatékony kezelése, valamint az ezekre adott gyors és professzionális válaszok kidolgozása érdekében. Hajdú János, a TEK főigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából elmondta, munkájuk és az arra való felkészülés is nehéz, magasabb a sérülés kockázata, így a megállapodások kiemelten a védett személyek és a műveleti egységek munkája érdekében is fontos. Végül az időjárásról. Észak felől növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra már szinte országszerte borult idő várható, az északi tájakon kisebb eső, zápor, az északkeleti tájakon hózápor előfordulhat, a nyugati, északnyugati szél az éjszaka második felében élénkülni kezd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, de a keleti határ mentén és az északi völgyekben még gyengén fagyhat is. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Batok Báta a zenei szerkesztő, Péderi Zsolt technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 15 perctől Szabó Magda Pilátus című regényének 16. részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá című műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban. Ezúttal két olyan hölgyet mutat be az Odász szerkesztője Farkas Erzsébet, akik mindketten a túrázás szerelmesei, Pongó Barbalával és Györki Erikával hallanak beszélgetést. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Csépányi Balázzsal, a Fővárosi Állat és Növénykert gyűjteményeinek nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk, majd ugyanebben az órában rádión kisúszállási frekvenciáján elsőként egy egyetemista Agó Csenikő tanúságtételét hallgathatják meg, majd Szabó Xavier Ferences szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány tanszékének tanára beszél az irgalomról. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Málenki robotról lesz szó. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Jézus életszakaszairól beszélget Kassa Boglárka hitoktató tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek, irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 16. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. Könyvet sose tudott venni, arra már nem telt a keresményéből. Újságot igen. Az újság fillérekbe került, és abból is sokat lehetett tanulni, főleg politikát. Az igazgató egyszer akkor nyitott rá a hálóteremben, ahol napos volt, mikor épp az újságba mélyedt, a külpolitikai rovat vezető beszámolóját olvasta nagy figyelmesen. Az igazgató nem szerette, ha a növendékei újságot olvastak. Intézete nem tartozott a maradiak közé, szabadabb szelleme, valamivel tágabb világképe miatt olykor túlságosan ismertté tette a nevét. A gimnáziumnak sokkal nagyobb állami támogatásban kellett volna részesülnie, mint amit kapott, de éppen liberális elvei miatt elég hátul állt a listán. Egy időben sok baja volt a hatóságokkal. Az igazgató elődjét 1920-ban váltották le. Utódja a fontolva haladás híve volt, és megriadta gondolattól, hogy ezt a fiút, akit annyira megkedvelt, olyan út elején lássa, ami veszedelembe viheti. Antal értelmes érvekkel védte olvasási éhségét. s arra se enyhült, mikor az igazgató megengedte, hogy a diákkönyvtáron kívül a híres nagykönyvtár anyagát is használhassa, mint a tanárurak. Azt mondta, a nagykönyvtár anyaga jobbára klasszikus. Ő élő anyagot szeretne olvasni, modern dolgokat. Persze, fiatal, enyhült meg Kátó. 16 éves. Lehet, hogy újmódi szerelmes verseket akar olvasni, nyakatekert sorokat, amiket a kutya sem ért kívülök. Ezek a suttyók nem az eszükkel olvasnak, hanem az idegrendszerükkel. Magának akar könyvtárat gyűjteni. Ez is dicsérendő szenvedély. Cicero mérhetetlen mennyiségű tekercseire gondolt, a szkréniumok fenekén Tiróra. Szép ambíció, kár volna elállni az útját. A mitaszi fiú már nők után szaladgál, cigarettázik. Ez könyvet akar, hát legyen könyve. Mikor is szokott idejárni Szőcs Vince? Ismerte a bírót. Osztálytársak voltak valaha ugyanebben az intézetben, csak amaz jogakadémiára iratkozott érettségi után. Ő meg elment tanárnak. Szelíd kis ember volt, nem igen szerette a latinokat, de azért elég jól szerepelt az egyetemen római jogból. Valami tanító neveltette azt is, árva fiú volt. Mikor végzett, bírósági edző lett, ő meg helyettes tanár. Egyszer csak megjelent egy karácsonytájt, jött, forgatta a sétapálcáját, felszaladt a falépcsőn. Szerette ezt az intézetet, még a szagát is. Még el nem csapták az állásból, mindig beszipákolt, ha erre járt, vagy bejött hozzá látogatóba az internátusba, hogy egy kicsit körülnézzen. Hűséges szíve volt. Átadott neki egy összeget, nagy zavartan, mint mindig, ha valami nem hétköznapi dologról volt szó. Azt mondta, őt is más nevelte fel, nem az apja. Sokat nem tud adni, de valamit mégis. Ő behozna minden karácsonykor valami összeget, aztán azt ajándékozzák oda egy gyereknek, akinek épp úgy nincs semmije, mint neki nem volt hajdanán. Kezében volt egy boríték, azt letette az asztalra, s elszaladt. Alacsony volt Szőcs Vince, gömbölydett kis alak, mire utána szólt volna, már kinn is volt a szobából. Minden karácsonytájt megjelent, és persze sose hozott kis összeget. Örült, mikor megtudta, kinek adják, meg is mutattatta magának a gyereket az ablakból, de ha össze akarták ismertetni vele, elinalt. Mikor azt hallotta, elcsapták, azt hitte, nem látja többé. De karácsonykor az évben is megjelent. Este jött, mint aki nappal restel járni. Soványabb volt, valahogy öregebb és felnőttebb is, mintha csak most lett volna igazán férfi. Szőcs Vince sokáig nem keltett felnőtt benyomást, talán mert olyan szokatlanul, férfihoz nem is illő módon kedves volt. Kétszeres szívességgel fogadta, mert Szőcs Vince úgy járt el, mint tanulmányaik előírták. A törvény szava szent, igazsága el nem játszható. Mikor meglátta, sajnálta, hogy nyugdíjazásakor meg nem látogatta azonnal, nyilván jól esett volna neki. Szőcs kevés ideig maradt, az összeg, amit hozott, bizony ezúttal valóban soványka volt. Azt mondta, ez most legfeljebb egy-két könyvre lesz elegendő, de arra talán igen, bizonyára van diákjuk, aki szeret olvasni. Már el is köszönt, szomorú, kopott kis kabátja volt. Úgy érezte, nem lett volna szabad elvennie tőle a pénzt. De azért elfogadta minden évben. Az összeg a pengő behozatala idejétől mindig 12 pengő volt, se több, se kevesebb. Akkor 1933-ban, mikor a bíró borítékja megint megérkezett, felhívta a fiút. Antal nem akarta elvenni, még azzal a feltétellel sem, hogy könyvre kapja. Olyan könyvre, mely jövendő könyvtárának alapja lehet. Csak olyan pénzt fogadhat el, amiért megdolgozott, mondta. Az igazgató egyre növekedő nagyra becsüléssel nézte. Lemutatott az ablakon. A fiú követte ujja vonalát, egy vékony, rossz kabátos, ősz kis embert látott, aki félénken kerülgette a buckákat a holland donátor nevét őrző ampír oszlop mögött. Attól kapod, aki ott megy annál az emlékoszlopnál. Az is falusi fiú volt, mint te. Ingyenes helyen nőtt fel, a faluja támogatta. Mióta keres, minden évben bead valami összeget az iskola céljaira. 23-ban elcsapták, azóta csak annyit tud hozni, ami néhány könyvre elég. Elcsapták? Kérdezte a fiú. Hangja közömbös volt, érdeklődés nélküli. Kérdése szinte nem is kérdés, inkább a szó megismétlése, mintha udvariatlanságnak érezné, hogy kérdezősködik. Bíró volt, mondta az igazgató, és megint felé nyújtotta a borítékot. Nagyon kínosnak érezte volna, ha a fiú azt hiszi, hogy Szőcs lopott vagy gyilkolt, és ilyen rossz jellemű hajdani növendéküktől is hajlandók elfogadni valamit, hát hozzátette. Azt mondják, valami ítélet miatt. Volt a megyében akkor egy arató sztrájk. Antal meghajolt, azt mondta, köszönettel veszi az ajándékot. Az igazgató nyájas örömmel pillantott utána, büszke volt rá, mintha a sajátja volna. Csak amikor, ahogy tanították, csöndesen behúzta maga mögött az ajtót, fogta el valami rossz érzés, és kinevette volna magát, ha megmeri vallani, hogy Antal szemétől riadt meg. Attól a váratlan szenvedélytől, mely a mindig egykedvű, csontosodó kamaszarcot elöntötte, s mely oly hirtelen hunyt ki, szinte parancsszóra, valami általa nem hallható, csak belül érzékelhető utasításra, hogy az ember törhette a fejét. Jól látta-e hát, vagy sem? Érettségie csak jelesre sikerült a magyar miatt. Sose tudott irodalmi dolgozatot írni. Unta az anyag hármas egységbe való elrendezését, s egyáltalán nem érdekelte a nemzeti ősvallás ábrázolása a 19. század epikai műveiben. Decker professzor, az iskola tradíciói közé tartozott, hogy érettségi elnökül hajdani, közéleti kitűnőséggé vált növendékeket hívjanak meg, aki egy gyerek érdeklődésével olvasott át minden írásbelit, külön tette Antal fogalmazványát, az egyetlent, mely adataiban teljes képet adott az ős magyar vallás irodalmi vetületéről, de amely olyan volt, mint egy tartalomjegyzék, vagy disszertációhoz mellékelt bibliográfia. A szóbelin külön gonddal figyelte szabatos, rideg beszédmodorát, abszolút jártasságát mindenben, ami exakt tudomány, s kelletlen udvarias tartózkodását patetikus magyarázatoktól, színes történelmi tablók festésétől. Antal alig nézett rá. Elfoglalta a tételekre való készülés, különben is sok gondja volt, felveszik-e az egyetemre, hány százalékos tandíjmentességre számíthat, sikerül-e Kátónak bejuttatnia őt a kevés férőhelyű egyetemi internátusba. Kellemesen lepte meg, mikor eredményhirdetés után maga az elnök ígérte meg, hogy támogatni fogja. Decker akkor már hallotta az igazgatótól a kupás fiának történetét. Az idén ő volt a dékán. Mikor Antal elébe került az első évesek ünnepélyes beiktatásán, a dékáni készfogás után visszatartotta a fiút. Nem szeretném, ha politizálna, mondta Decker, és szokatlanul kurta ujjú kezét vizsgálgatta. Nem orvosi keze volt, mint egy birkózójé. Ránézett, aztán elkapta róla a szemét. Antalt szenvedélyesen érdekelte a politika, és Deckerről nem tudott semmit sem akkor még. Tanuljon és gondolkozzék, folytatta Decker. Nem utasítás, csak egyéni óhaj. A gimnázium bentlakói mindent megbeszéltek a világ eseményeiről, a városi egyetemi ifjúság baloldali mozgalmait is. Antal azt hitte, a professzor arra célzott, tartózkodjék az ilyesmitől, csak állt, nézett rá, nem mondott sem igent, se nemet. Dekker közölte vele, hogy elmehet. Tájékozódása aránylag rövid ideig tartott. Októberben, mikor felszólították, hogy lépjen be az ifjúsági egyesületbe, kitért, tennivalóira hivatkozott, melyek persze bőven voltak. Gondoskodnia kellett magáról, most már nem kísérték az akciós ruhák és kollégiumi adományok. Dorozs időközben elsiklott mögüle. Az öregek már nem éltek, nem kellett támogatni őket, de a pusztán önmagáról való gondoskodás szükségességének könnyebbsége nem állt arányban a családtalanság tudatával. Antal szerette, ha felelősség nyugszik rajta, s bár kapcsolata a nagyszülőkkel inkább gyakorlati volt, mint érzelmi, ennek a köteléknek a felbomlása is hiányzott. Dekker beiktatási szavait decemberben értette meg, mikor előre engedte a dékánt egy sarokfordulónál, s megemelte előtte puha kalapját. Bent voltak az egyetem épületében, Dekker Dominuszi díszben, plénisz coloribus. Táborozásra ment, mint a kar minden professzora. Megbökte két ujjával aranyzsinóros sapkáját, megállt. A folyosót pálmák övezték. Az aula üvegtetején átfehérlett a hó. Csak az oldallámpák égtek, a márványburkolat úgy fény lett a falikarok körül, mint a vaj. Lentről, a magnum áldomás terméből felhallatszott a nyüzsgés. Egyedül voltak. Civilben? Kérdezte Dekker, és a kalapra nézett. Maga nem jön? Udvarias ürességgel nézett a professzor villogó jelvényeire. Nem vagyok bent az egyesületben, felelte. Dekker levette a sapkáját, beletúrt erős szálú kese hajába. Örülök, hogy hallgatott rám, mondta, s elindult a lépcső felé. Dekker soha életében nem tudott lépésben menni, vagy sétált, vagy rohant. Akkor éppen rohant. Utána bámult. Azt érezte, kedveli. Később, 45-ben Dekker igazolási bizottságának ő volt az elnöke. Nem szólt közbe, míg a bizottság valamelyik tagja kifejtette, miért nem maradhat meg Dekker a katedráján, s milyen súlyosan esik latba ellene hajdani közéleti szereplése. Akkor ismertette Dekker közéleti szereplésének valódi történetét, mindazt, amit az aranyzsinórok és Dominus sapkák rejtettek, Dekker irányító kezét a mozgalomban, okos vezetését, páratlan szervezőkészségét, a zseniális klinikai szabotást a város kiürítésekor. Dekker káromkodott, legyintett, azt mondta marhaság. Utálta, ha dicsérik. Szerelmi élete elég bonyodalommentes volt. Amilyen nehezen lehetett megoldani ezeket a problémákat a gimnázium internátusában, olyan egyszerűvé vált minden orvostan hallgató korára. Sokat mulatott a kisvárosi medikákon, akik 1935-ben, mikor Antal egyetemre került, egy cseppet még mindig önfelettek voltak önmaguk bátorságától, hogy ilyen vakmerő pályára szánták magukat a szelíd bölcsészet helyett, s gátlásmentességüket és a természetes és testi dolgoktól való nem irtózást minden módon hajlandóak voltak bebizonyítani. Antal elfogadta, amit kapott tőlük, s annyit adott cserébe, amennyi udvariasságától telt. Megtáncoltatta őket, segített kollokviumok, szigorlatok előtt, s türelmesen végighallgatta, ha bőgtek, panaszkodtak. Az egyetem a százados tölgyfák között négy kar anyja volt. Az internátusi szobákban vegyesen laktak, nem fakultások szerint, minden szobatársával jóban volt, de barátait gondosan megválogatta. Az ifjúsági vezetők békén hagyták. Decker nyilvánvaló rokon szemve megvédte a legnagyobb szájúaktól. Kitűnő eredményei, döbbenetes ellátatlansága eléggé indokolta, hogy nem vesz részt a szervezet életében. Egyszer maga a vezérbajtárs védte meg valami vád ellen. Hogy az Isten csodájában vállaljon közöttük szerepet, vagy akár lépjen közéjük, mikor zsidó gyerekeket is tanít, s mindent, ami a fenntartásához kell, a város gazdag ügyvédjeitől, orvosaitól szerez. Azok ugyan be nem engedik a házukba, ha a közismerten antiszemita egyesület tagja. Ízlése, ítélőkészsége ifjúkorában kialakult. A 30-as évek Magyarországát és Hitler hatalomra jutását úgy figyelték barátaival együtt, mint karikába húzódó fiatal oroszlánok. Tudták, egyszer elérkezik az ugrás ideje, és akkor szükségük lesz izmaik erejére. Hajdani igazgatója temetésén együtt énekelte a gyászéneket a gyülekezettel, és elfutotta a könny a szemét a ravatal mellett, melyen utoljára látta a római erények együgyű bajnokát, aki jobban tudott tájékozódni az ókorban, mint saját népe fiai között. Ezen a temetésen találkozott megint Szőcs Vincével. Azonnal megismerte, bár kopottabb és vékonyabb lett, mint mikor először látta, ahogy nem térre való cipőjében a holland donátor ampír oszlopa előtt inalt. Leghátul állt, inkább kinn a ravatalozóból, mint odabent, mint aki nem tudja eldönteni, illik-e bemennie, nem vette rossz fényt elhunyt osztálytársa emlékére a jelenléte, és mikor a menet elindult, akkor is a legutolsók között baktatott, körbe-körbe hordva figyelő tekintetét, mintha arra készülne, hogy az első kelletlen pillantásra hátat fordít, s eloson a sírok között. Senki se figyelt rá, aki mégis köszöntötte. Temetésen nem fejez ki indulatot senki arca sem a kötelező, bánatos komolyságon kívül. Szőcs Vince nem volt egyedül. Egy lány kísérte, szokatlanul karcsú, Szőcsnél magasabb fiatal lány, akinek életkorán nem tudott eligazodni, mert túlságosan vékony, túlságosan hosszú dereka, lába, süldő lányos volt. Ruházata is. Kesztyűje meg oly bő, hogy lötyögött a kezé, mintha kölcsön kérte volna. Fekete retikülje, vénes. Homloka, arca, főleg a tekintete zavarba hozta. Ez az arc olyan volt, mint egy fiatal katonáé, aki őrségen áll. Úgy mozgott Vince mellett, rebbenéstelen tekintetét körbe-körbe hordva a gyászolókon, mint aki súlyos beteget sétáltat, és méregeti az időt, az utat, a környezetet. Jót tesz-e az alig gyógyultnak ez a nyers levegő? Később, ha visszapróbálta idézni maga elé Iza arcát, gyakran hozta elébe az emlék ezt az időtlen, ifjú arcot, ezt a fiatal, zsoldos tekintetet, a védelmező Izát, lötyögő kesztyűben, nagyon világos ajkával, ahogy Vincét kísérte.
Szabó Magda Pilátus című regényének 16. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 00:05-től megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, a kezedben élek, de el nem hagy sose, mert a tervemnél jobban gondoskodsz rólam, ez jó. A fél homályban honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok,
szerelmessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És ha csak a eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Néked hódolok, Jézus, dicső király,
hozzád, Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem cseh, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelebb voltál hozzá, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. De benned látom az arcom, azt, aki bennem álmodtál. De csendes őt, szomjas szívem csend.